Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai identitás, összetartozás nem valósítható meg nemzeti identitás és összetartozás nélkül, hiszen utóbbiak alapvetően meghatározzák a kontinensen élő népeket, hangsúlyozta Martonyi János a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. A 80. életévét nemrégiben betöltő Széchenyi díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, volt külügyminiszter, a vele készült portréműsorban arra a kérdésre, hogy jelenleg identitáskeresésben van-e Európa, azt mondta, vannak viták és van megosztottság, de ez egy természetes dolog. Rámutatott, a sok évtizede zajló európai építkezés ellentmondásokat is magában hordozó folyamat, amelyben bizonyos alapvető fogalmakat, kategóriákat nem árt folyamatosan újra és újra tisztázni. Az európai népek életét alapvetően határozza meg a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás. Enélkül egyszerűen nem valósítható meg az európai összetartozás és identitás. Úgy vélekedett, a nemzethez tartozás érzése elválaszthatatlan a családhoz tartozás érzésétől. Az elkövetkezendő időszakban is folytatja a kormány a fiatal családok megsegítését, az otthonteremtést, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése biztosított legyen, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a kormánynak azért fontos a családok támogatása, mert a család a magyar nemzet alapegysége. Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk, van mit megvédenünk, van családunk, hazánk, otthonunk, nemzetünk, mondta a honvédelmi miniszter a Konzervatív Politikai Akció konferencia rendezvényt lezáró beszédében Budapesten. Szalai Bobrovnicki Kristóf a híres római mondást idézte, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És kiemelte, a magyar kormány mindig a hazavédelme szemszögéből közelíti meg a tennivalókat. Azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A kormány célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-a erdővel, fával borított terület legyen, hangsúlyozta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a Csongrád család vármegyei Dócon. Farkas Sándor a településen tartott faültetésen elmondta, a 2020-ban meghirdetett településfásítási programban közel 1500 10.000-nél kisebb lakosú település élt a pályázat adta lehetőséggel, és mintegy 46.000 sorfát ültettek el. Ismertette, idén a kormány 2 milliárd forintot biztosít a programban, és évvégéig 56.000 darabra nő az elültetett fák száma. Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományoknak megfelelően a milleniumi díjak átadásával és az idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. A világnap jelmondata a tudáshasznosítás felső fokon tükrözi a program fókuszát, a szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések, az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak, az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. Több mint 300 holland település polgármestere nyílt levelet tett közzé pénteken az antiszemitizmus közelmúltbeli megerősödése ellen. Továbbra is lépjünk fel a diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen, hangsúlyozták a városvezetők. Felhívásuk szerint az antiszemitizmus a rasszizmus egyik ősi formája, amely ha nem tesznek ellene semmit, generációról generációra átadódik. A polgármesterek felhívták a figyelmet arra, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére a második világháború óta sem szűnt meg, és hogy a zsidó ellenes incidensek száma különösen megnőtt azóta, hogy Izrael a Hamász tavaly október 7-i terrortámadásának megtorlásaként hadműveletet indított a palesztin iszlamista szervezet ellen. A település vezetők arra kérték a holland társadalom tagjait, hogy ne használjanak olyan szavakat, amelyek másokat bántanak vagy megfélemlítenek, kerüljék a holokauszttal vagy a nácizmussal való helytelen összehasonlításokat, mert az nagyon fájdalmas a túlélők vagy családjaik számára. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Végül a vasárnapi időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő mellett. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Híreinket hallották. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. We'll be right back.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Kácsor Zsolt író, aki a pályáját szülővárosában Egerben kezdte újságíróként. Már 20 éves korában, 1992-ben első helyezést ért el az Élet és Irodalom és a Soros Alapítvány által közösen meghirdetett országos riportpályázaton. A Heves megyei Hírlapnál, majd a Heves megyei Napnál dolgozott, és Egerben alapította a Poszt című kulturális folyóiratot is. Aztán másfél évtizedet töltött el Debrecenben a Népszabadság főállású tudósítójaként, míg nem 2016-ban Budapestre költözött, és a Népszabadság megszűnéséig a lap kulturális rovatában dolgozott. Tárcái tették ismerté a nevét, négyszer is megkapta a Népszabadság díjat. Kácsor Zsolt rendszeresen ír novellákat, verseket, műfordítással is foglalkozik. 2008 óta jelennek meg regényei. Az első a Barbarus volt, ezt követték az István király blogja, a rettenetes Vlagyimir, a 32 bolond, 2020-ban a Cigány Mózes, és 2023-ban a Pokoljárás bipoláriában. Ezt a legutóbbi könyvet elolvasva ültem le beszélgetni vele. A regényből sok mindent megtudunk a bipoláris depresszióról, de magáról az íróról is. A gyerekkoráról, családjáról, az írás, a betűk és a számok fontosságáról, a zsidóságáról. Az interjúban beszél mai életéről is, s arról, hogy az első helyet a szívében a kislánya Nélike foglalja el. A terveiről is kérdeztem, de mindenekelőtt a Pokoljárás bipoláriában című kötet belapozzunk bele. Pokoljárás bipoláriában, ez a legújabb könyved, 2023-ban jelent meg, de már megjelent a második kiadás, tehát úgy látszik, van igény arra, hogy az emberek megismerjenek akár téged, de a cím után, hogy mit is jelent az, hogy pokoljárni bipoláriában, tehát egy bipoláris, depressziós ember hogyan látja a világot, hogyan tud viszonyulni, hogyan lehet a problémával megküzdeni, és ez mindenki számára hasznos lehet, annak is, aki ebben az állapotban van, és annak is, aki csak kívülről ránéz a problémára, azért, mert hozzátartozó, mert barát, mert segíteni akar, és így tovább. Azt lehet tudni, hogy a kiadó, Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetője kért meg téged arra, hogy írjál magadról, írjál erről a helyzetről. Ami betegség vagy nem betegség, ezt majd te elmondod nekem, vagy csak egy állapot, amivel él az ember, és megpróbálja kezelni. És te ráálltál, és megírtad ezt a történetedet.
Hadd kezdjem azzal, hogy nem gondolnám, hogy arra volna igény, hogy engem megismerjenek. Nem vagyok én olyan ismert ember, hogy bárki kíváncsi legyen rá, hogy mivel küzdködöm.
De most miért mondod ezt? Hát jó néhány kötettel túl vagy, rendkívül sikeres tárcaíró voltál, sok-sok díjat nyertél, Cigány Mózes című drámádat nagy sikerrel játssza Bezeréti Zoltán a Katona József Színházban. Miért is ne lehetne érdekes megismerni az írót?
Hát, mert úgy látom, hogy vannak a kortárs magyar irodalomban olyan figurák, akik mind személyiségükben, mind a jelenséget tekintve iszonyúan érdekesek. Ilyen például Nádas Péter. Szóval őt én nagyon szívesen megismerem a könyvei révén, én nem sorolom magam oda. Tehát ennyit erről, a másik pedig, amire utaltál, hogy betegség vagy állapot, egyik sem szerintem, hanem ez egy élet. Ilyen az élet. Ezzel kell együtt élni. És vannak olyanok sajnos, akiknek nem sikerül sokáig élni vele, mert az a gyanúm, hogy a bipoláris depressziónak az egyik kimenetele az sok esetben az öngyilkosság, de mivel nagyon jók a gyógyszerek, és ha az ember körül van egy olyan családi vagy kapcsolati háló, ami fönntartja, akkor egyrészt a gyógyszerek, másrészt a család és a barátok révén sikerül ezt nagyon könnyen viselni.
Tehát vastagon benne van a te regényedben ez a bipoláris depresszió, körüljárod. Szím szerint is pokoljárás bipoláriában, de mindezen közben az életednek a legfontosabb momentumait mind-mind leírod. Lehetne akár önéletrajzilag is tekinteni ezt a kötetet, te minek tekinted, de nagyon sok minden kiderül rólad.
Nem gondolnám, hogy az én életem megérne azt, hogy önéletrajzot írjak. Azért voltam kénytelen önéletrajzi tényeket az olvasó tudomására hozni, egyrészt azért, hogy hitelesítsem azt, ami velem történt vagy történik, másrészt azért, hogy megágyazzak a történet kiteljesedésének. De azért sem önéletrajz, mert nagyon sok dolgot kihagytam belőle, ami ugyanúgy az életem része, csak nem szolgálta volna a történet elmesélésének a célját. Abba a keretben nem illett volna bele, amit én így elgondoltam. Szóval ezt nyugodtan tekinthetjük fikciónak. Annak dacára, hogy szinte 100%-ban valós eseményekről van szó, 100%-ban valós emberekkel, csak néha másképp hívják őket, mint a valóságban. De nem lett volna a történet szerintem hiteles, egyrészt nekem nem lett volna, másrészt talán az olvasók is megérezték volna, ha nem támasztja alá sok-sok életrajzi tény.
Az az igazság, hogy aki ezt nem tudja, az akár készpénznek is veszi, hogy amit olvas, az úgy van. És bizonyos események, helyszínek, emberek olyan mély hatással vannak rád, hogy többször is visszahozod őket. Egy fontos szerelem, a testvérednek a miensége, hogy ő egy sérült ember, az édesapád által okozott trauma, a méz, és ennek folyamányaként egy kis rigmus, amit sokféleképpen variálsz, de egy ilyen érdekes szerkesztői felvezetéssel, hogy még nem tudunk mindent, elfogadjuk, hogy az úgy van, ahogy írod, és aztán később mindennek a magyarázatát adod. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy rövid írásokra tagolod tulajdonképpen ezt a könyvet. Itt lehet, hogy vissza a tárcaírói múltad, nem tudom, hogy ilyen kisebb tételekben tudsz blikfangosan gondolkodni. És mindegyik fejezetnek mással hangzókból álló címe van. Ez is egy játék a részedről, és mindennek itt is megadod a magyarázatát. Érdekes így vele menni ebben az utazásban.
Az volt a célom, hogy ne panaszkönyvet olvasson az olvasó, meg ne diagnosztikai kórképet olvasson, hanem regényt, és élvezze is. Állítólag lehet rajta nevetni, én nem nevettem, de többen mondták, hogy nagyon jó humora van. Nagyon remélem, hogy ez tényleg így van, hogy vannak benne vicces részek, mert fontos, hogy az olvasót, hogy is mondjam, ne...
Szórakoztasd.
Igen, a szó jó értelemben, hogy ne csak informáljam bizonyos dolgokról, hanem átadjam azt, amit szeretnék átadni. És amit át akartam volna adni, az az, hogy egyrészt senki ne érezze magát elveszettnek, hogyha ilyen tünetei vannak, mert gondoljon bele abba, hogy rengetegen vannak ebben az országban, akik hasonló problémákkal küzdködnek. Másrészt pedig azt akartam tudatosítani, hogy a hozzátartozók és családtagok számára van remény, tehát nem kell feladni rögtön az első kudarcnál.
Két párhuzamos vonulata van ennek a regénynek. Egyrészt az, hogy megosztod azokat az állapotaidat, amikor kicsúcsosodik a depressziód, és akkor többszöri öngyilkossági kísérletekről írsz, amik nagyon mellbevágóak. Szóval nagyon nehéz ezt úgy olvasni az ember, ne érezzen veled együtt, hogy mit élhez te át, miközben olyan szikáran és tárgyszerűen írsz, hogy elképesztő, és a másik pedig a te élettörténeted. Ez a kettő együtt váltakozik. És vannak határozott fejezetek, amik a depresszióról szólnak, és vannak határozott fejezetek, amik a te életedről szólnak. Tehát tulajdonképpen kettő az egyben regényes számomra.
Igen, ezt nagyon jól látod, mert a kettőségre nagyon törekedtem. Elvégre a bipoláris depresszió is kettőség. És az volt az elképzelésem, hogy a regény szerkezete szinte minden ízében, mind az apró ízületeket tekintve, mind az egész testet tekintve két részből álljon, vagy legalábbis legyen ilyen dihotomikus. És talán szerintem sikerült is.
Ezek a mással hangzóból álló címek, azért ez egy érdekes megközelítés. Ezek a te játékaid.
Igen.
És mindig mindennek több értelme van, és nagyon jó felfűzöd az értelmeket így egymással párosítva. Ez honnan jön neked? A betűmániád és a számmániád is, mert olyan is van neked.
A számmániám az nem tudom honnét jön. A gyerekkoromban is volt. Hát a betűmániám meg természet író vagyok. Tehát az a munkaeszközöm, a nyelv. Tehát nem tudom függetleníteni magamat tőle, mert a legfontosabb sajátom, amivel rendelkezem. Olyan, mint egy családtag a nyelv. Az ember a családtagjait is ismeri, nézegeti, mit gondol róluk, elemezgeti őket. Ugyanígy vagyok a magyar nyelvvel. Nagyon-nagyon szeretem az etimológiát, nagyon szeretem nézegetni, hogy melyik szó honnét jön, és az, hogy a mássalhangzók révén több értelmet nyernek a szavak, ez meg a héberből jön, amelyik ugye a magyarral ellentétben gyöknyelv, és a magánhangzókat a modern héberben már pontokkal jelölik, de a bibliai héberben nem. Ebből következően több értelmű lehet egy szó, attól függően, hogy milyen magánhangzókat illesztünk bele. És az a megdöbbentő, hogy a magyar nem gyöknyelv, de működhet gyöknyelvként, és az egyik leggyönyörűbb és legvelőtrázóbb példa a könyvben az a STN betű kapcsolat, ami ugye, ha kiegészítjük magánhangzókkal, akkor lehet Isten, de lehet Sátán is. És ez olyan elképesztő mutatja a nyelvnek az erejét, meg a magyar nyelvnek az egyedi szépségét, hogy az szívszorító.
Egerben születtél, és Egerben éltél sokáig. Ez azért benne van természetesen a regényben. Sokszor utalsz a gyerekkorodra, legfőképpen a traumáidra. Van olyan, hogy direkt pozitív emléked van Egerhez? Ha így visszagondolsz a gyerekkorodra? Vagy a fiatal felnőtt korodra, amíg ott éltél?
Nekem rengeteg pozitív emlékem van a gyerekkoromról, meg a fiatal felnőtt éveimről, meg hát rengeteg negatív.
Hol... Inkább a negatívokat írod. Azért kérdezem.
Igen, de ezek nem Egerből következnek, és nem Eger a magyarázatuk. Tehát ilyen szempontból nem tartom relevánsnak, hogy Eger vagy nem Eger. Az én emlékezetemmel ezek a rossz emlékek nem földrajzi jellegűek, hanem érzelmiek, és nem következnek a helyszínből magából. Ami Egert illeti, remek éveket töltöttem, sok minden történt, amire az ember nem szívesen emlékszik, de egyébként remek kis város volt.
Milyen volt a családod? Hogy éltetek Egerben?
A Csevokszári lakótelepen laktunk, én nagyon szerettem a nevét, és nagyon sajnálom, hogy most már Felsővárosnak hívják, mert szerintem nagyon sznob és nagyon előkelősködő, én meg nem vagyok az, én egyszerű proli gyereknek szoktam magamat nevezni, és igen, a Csevokszáriban nőttem föl, és ott laktam 28 éves koromig, és nagyon szerettem. Amellett, hogy nagyon untam már. Negert olyan szép és olyan bájos, hogy az ember nehezen hagyja el, de mikor ott hagyja, akkor rájön, hogy jó döntés volt.
Milyen volt a te gyerekkorod? Tehát milyen volt a ti családi életetek?
Például nálunk nagyon sok könyv volt odahaza, nagymamámat. Kétféle módon láttam, vagy főzött, vagy olvasott, vagy főzés közben is olvasott. És ez nagyon fontos, mint volt. Annak idején apu is nagyon sokat olvasott, most már nem. Emlékszem, hogy közösen rendeltünk könyveket a 80-as években, és a Juhász Ferenc Csikó Ellis című kötete akkor jött ki, és máig nagyon tetszik. Szóval nagyon sokat olvastam.
Anyukád?
Ő nem olvasott olyan sokat. És az a vicces, egyébként az írást is apunak köszönhetem, mert könyveket vett nekem, mikor kisebb volt most Lilike is. Aztán meg amikor 17 éves voltam, akkor ő látta a Heves megyei Népújságban a hirdetést, hogy keresnek újságíró stúdióba jelentkezőket, és mondta nekem, hogy tudja, hogy verseket írok, hogy nem volna kedvem megpróbálni, és akkor jelentkeztem.
Nagyon fontos az apai ágon a nagymamád és az ő testvére, Pierre bácsi, akiről egy regényt is írtál.
Igen, az a 32 bolond című könyv, amit nagyon szeretem. Szegényt eltemettük 2019-ben Marseille-ben, de ő egy meghatározó ember volt az életemben. Nagyon későn ismertem meg, mert ugye nem utazhatott haza Magyarországra, mert ő 56-ban diszidált. A francia kultúrát neki köszönhetem, a francia nyelvet, a zsidóságot, mert szinte mindent.
Az életed egyik nagyon nehéz periódusa volt, amikor azt hitted, hogy majd Marseille-ben fogsz élni.
Nem hittem, hanem tudtam. Most is tudom, hogy fogok Franciaországban élni.
Azért fogalmaztam így, mert hiszen kimentetek, és aztán visszajöttél Lilike miatt, a kislányod miatt, aki akkor nagyon kicsi volt.
Másfél éves.
Most 11-ben van, ugye, ha jól számolom.
Igen.
Tehát ő húzott vissza téged, te ott akartál élni.
Igen, már 10 éves korom óta. Hát meglehetősen sok időt töltöttem én, csak nem egybefüggően, mert különböző etapokban. És elég jól megismertem Marseille-t, és 2014-ben adódott a lehetőség, hogy oda kimenjünk. A nagybátyám, az imént említett Pierre bácsi, akit a valóságban Sándornak hívtak, megüresedett egy lakásuk, és azt mondta, hogy ide adja nekünk ilyen nagyon minimális pénzért. És akkor a volt feleségemmel megbeszéltük, hogy milyen jó lesz. És akkor ő úgy döntött, hogy inkább visszajön, és én pedig nem akartam a kislányom nélkül ott lenni. De egyáltalán nem zárult le ez a francia fejezet az életemben, mert én szeretnék a néhány évet majd még ott eltölteni. Egyrészt, hogy rendesen megtanuljak franciául, illetve nem egyrészt, főleg azért a nyelv miatt, meg a világ legszebb nyelve. A magyar mellett, vagy a magyar a szebb, de a francia is nagyon szép. Szerencsére megadatott, hogy fordítsak franciából, már 5 könyvet fordítottam. Előtt 2-3 évben ezek regények, és azt is nagyon szeretem csinálni. Franciából és angolból fordítok, és a francia az döbbenetesen gyönyörű. És hát az, hogy a franciáról kell magyarra, ami meg a világ másik legszebb nyelv, ez nagy öröm.
Klasszikusokat is szoktál fordítani? Mondjuk egy Verlaine, Baudelaire.
Baudelaire verset már fordítottam. Van egy vers, a L'Horloge, az óra magyarul, ezt megcsináltam, mert a Tóth Árpád fordítása szerintem nagyon vacak. Meg hát nem pontos, meg az nem Baudelaire, hanem Tóth Árpád.
Egy másik nagyon fontos élettény Egerből, ugye beszélsz a bátyádról, aki egy intézetben él, mert nem 100%-osan cselekvőképes. És nyilvánvaló egész életében kicsi gyerekként is már problémák voltak vele, nagyon későn tanult meg beszélni, azóta se tud rendesen beszélni, és írod is, hogy mennyire nincs is vele kapcsolatod. Rosszul érzed magad ettől, de nincs vele kapcsolatod, mert nem tudsz vele mit kezdeni. De mégis nagyon fontos az ő szerepe ebben a regényben.
Igen, ez megint a bipolaritásból fakad, hogy a valóság itt a kezemre játszott, tehát hogyha nekem 5 testvérem lenne, akkor is azt írtam volna a regényben, hogy 2 vagyunk testvérek, mert ehhez a regényszerkezethez a 2-es szám egy kulcs. Ami meg a tesómmal való kapcsolatomat illeti, az nagyon bonyolult. Egy nagyon nagy szívű ember, nagy adag szeretet van benned, de valahogy nehéz ezzel mit kezdeni.
De mégis kezdesz vele valamit a regényben, nagyon szépet kezdesz vele a regényben.
A regényben megoldottam azt, amit az életben nem tudok. Thank you.
nem csak a családban akarod pontosan elhelyezni magad, és ezeket a családi viszonyokat feltárni, hanem én, mint olvasó, két nagyon fontos területet látok még. Az egyik az írótársadalomban, mert hogy neked nagyon fontos az írás, és nagyon nem mindegy, hogy kik szeretnek téged, és te kiket szerethetsz. Ez egyik. A másik pedig a zsidóságod, ami a szociális mozgásodnak egy rettentő, meghatározó, nagyon fontos tere. A kislányod pedig egy édes bódusz, nyilván a családhoz tartozik, de nem ez a család, amit itt megész a regényben, úgy visszamenve a kisgyerekkorodhoz, és azok a viszonylatok, hanem a mostani életednek a kiteljesedése. Hát őt is egy, mondjuk egy harmadik külön kategóriaként nézném. Na nézzük ezt az íróságot, és az írók közötti szerepedet. Többször írod, azért jut eszembe kifejezetten. Felsorolod az írókat, de csak a kezdőbetűiket. Ők mind-mind-mind szeretnek, és ezt téged megtámaszt abban, hogy hát akarjak már élni. És aztán megerősíted az inverzét, hát hiszen én is szeretem őket. Tehát van egy közeg, amiben te létezel, és azért biztos ez nagyon fontos neked. Ahhoz, hogy élni akarjál, miközben azzal küzdesz a bipoláriában, a pokoljárásodban, hogy hát meg kéne halni. Ugye néha eljutsz ide, és komoly kísérleteket is teszel.
Az, hogy én felsorolom különböző íróknak a monogramját, ez nem azokról az írókról szól, akiket én felsorolok, hanem arról a teljesen bizonytalan, talajt vesztett egóról, amelynek szüksége van arra, hogy megerősítést nyerjen a saját maga által kreált kapcsolatok révén. Vannak köztük, akik nem is a barátaim. Tehát ez egy érzékeltetési eszköz, hogy lássa az olvasó, hogy miben tud kapaszkodni egy ember, mikor azt hiszi, hogy semmiben nem tud kapaszkodni, és lám föl tud sorolni egy csomó embert, aki szereti őt, vagy azt hiszi, hogy szeretik őt. Ez ugyanaz, mint amikor a gyerekek kicsik, és talán tudatlanul, de sorra veszik a családtagjaikat. Apa, anya szeret engem, nagymama szeret engem, én szeretem apát, én szeretem anyát. És ez nekik nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak róla, hogy milyen szociális háló veszi őket körül. És az a gyerek, akinek ilyen nincs, az egy életre szóló sérülést jelent. Ezt akartam érzékeltetni ezzel az írói felsorolással, hogy minthogyha egy családban tudná magát elképzelni az ember, a főhős, ahol mindenkit szeret ő maga, és ahol mindenki szereti őt. Ez neki egy lelki mankó, és azért fontos nekem, mert ugye író vagyok, tehát hogy más írók hogy viszonyulnak hozzám, az persze, hogy fontos, de számomra az igazi magyarázat a gyerekkorban keresendő, az ember sorra veszi, hogy kiktől remélhet szeretetet, azaz biztonságot az életében. Nagyon érdekes, most ott eszembe, hogy egyszer az iskolában volt egy játék, az osztályfőnök találta ki, hogy mindenki írja le, hogy ki szereti őt az osztályban, kivel van nagyon jóban. És én leírtam vagy 6-7 embert, és amikor volt az összesítés, akkor így nagyon szomorúan nézett rám a osztályfőnök, és kiderült, hogy azok az emberek, őket én leírtam, hogy azokkal nagyon jóban vagyok, azok nem is írtak le engem. Lehetséges, hogy amikor ezt a részt írtam, akkor ez így ott munkált bennem.
Amiben viszont tényleg tudsz kapaszkodni, az a vallás, a zsidó vallás, ahova te betértél. Mitől vált neked ennyire fontos a zsidóság, és mikor? Mi hozta ki belőled azt, hogy neked tartozni kell ehhez a közösséghez?
Hát gyerekkoromban is fontos volt, de igazából Egerben nem volt zsidó élet, Debrecenben sem volt olyan komoly zsidó élet, mint Pesten, és amikor Pestre költöztem 2015-ben, akkor sikerült egy olyan zsidó közösségben talajt fogni, amelyik igazán nagyon fontos egy életre.
Ezt többször írod, hogy mennyire fontos egy közösséghez tartozni, és számodra ennek a közösségnek mekkora ereje van, mennyire sokat segít neked.
Igen, de hát minden közösségre igaz, amelyik igazi közösség. A zsidóság Magyarországon is, illetve Budapesten nagyon megélhető, fontos identifikációs bázisa tud lenni egy embernek, hogyha érzi magában a lelki ragaszkodást ahhoz a közeghez.
Te komolyan tartod a szabályokat?
Nem vagyok ortodox, pláne nem vagyok ultraortodox, hogyan is lehetnék.
Miért ne lehetnél?
Azért, mert úgy látom, hogy vannak olyan ultraortodox zsidók, akik kissé fanatikusak, és a fanatizmus, pláne a vallási fanatizmus nekem nagyon nem szimpatikus. Hát én igyekszem tartani a szombatot, amikor sikerül. A gyerek miatt szoktam megszegni természetesen, mert ha a gyerek éhes, akkor nem fogom neki azt mondani, hogy nem adok neki ilyen kóser étkezést. tartok. Szinte minden pénteken este megyek a zsinagógába, szombatonként is, ha tudok. Nagyon szeretek hétköznap reggel menni, imádkozni a Bécsállom zsinagógába, hétfő reggel és sütörtök reggel van istentisztelet. És egy olyan rendszert ad az életednek a zsidó ünnepi és hétköznapi körforgás, ami egy olyan embernek, amiben én vagyok, ez nagyon sokat segít a mindennapokban. Tehát nincs olyan nap, ami a zsidóság számára elveszett nap volna, mert vagy aznap történik valami, ami a zsidóság szempontjából fontos, vagy készülünk arra, amikor majd történik egy nap, amikor nagyon fontos lesz egy adott dolog, mondjuk vallási esemény, vagy ünnep, vagy bármi. Más vallás is ugyanezt adhatja. Tehát biztos, hogy vannak olyan keresztény csoportok, amelyekben szintén ez a mély rend is a szeretet élhető meg.
Írtat egy regényt, a Cigány Mózes. Ez a Cigány Mózes vissza akarja vezetni a saját népét Indiába. Ez egy nagyon érdekes karakter, egy nagyon vicces karakter, ha úgy akarom, ugyanakkor fájdalmas karakter is. És amire erről beszélgettünk, hogy a Katona József Színházban, egész konkrétan a Sufniban, Bezeridi Zoltán csinál egy estet, egy monodrámát ad elő. A Cigány Mózesből, annak az öt részéből az első részt ő maga kézbe vette, meghúzta, nyilván ez a te írásod, de mégis ő, aki ugye mondja a szöveget is. Színészként azért egész más valamit színpadra tenni, mint hogy te olvasod, mint regényt. Nagyon nagy sikerrel megy az est, most már 2 éve, állandó teltházzal, mert jó a szöveg, és nagyszerű a Bezeridi. Ez egy érdekes vállalkozásod neked, nagyon fontosnak tartod, ez többször hangsúlyozott, hogy 5 részből áll ez a Cigány Mózes című regényed, mert az 5 egy nagyon fontos szám.
Igen, de nem csak nekem fontos szám, hogy általában a világegyetemben fontos szám. Tehát 5 részből áll a túra. És azért áll 5 részből a Cigány Mózes, mert ugye ez egy ilyen túraszerű szöveg akar lenni. És azért van benne olyan sok túra idézet. És hát egészen mágikus dolgok történtek. Most az 5. emeleten beszélgetünk, ebben az 5. emeleti lakásban fejeztem be, de úgy, hogy a földszinten kezdtem, és volt egy kitérőm a 10. emeleten, és végül itt fejeztem be, és olyan szép, hogy 5-5-5, tehát hogy 10-ben a 2 megvan pont 5-ször. De minden szám ilyen egészen mágikus, tehát ez nem az én találmányom. A számok önmagban véve hihetetlenül furcsa lények.
De azért tudod, hogy messze nincs mindenki ennek tudatában, vagy nem így gondol a számokra?
Hát nem tudom, hogy máshogy gondol rám. Még csak azt sem mondanám, hogy a gondolataink termékeimet valahogy, mintha tőlünk függetlenül léteznének azok a törvények, amiket a számok le tudnak írni. Például az, hogy a világegyetem leírható számokkal, az valami egészen bűvöletes. Tehát, hogy milyen furcsa szervező erő van mögöttük, hogy az hihetetlen. És egy kár, hogy teljesen hülye vagyok matekból egyébként, tehát mindig nagyon rossz voltam matematikából. Ezért is olvastam nagyon sokat. Már felnőtt koromban matematika, filozófiát főleg, mert teljesen hülye voltam hozzá, és akartam megérteni, hogy mi az, amihez ennyire hülye vagyok. És akkor felnőtt koromban jöttem rá arra, hogy olyan hülye matematika tanáraim voltak, akik alapvető dolgokat nem mondtak el, amiket el kéne egy gyereknek mondani, pláne egy olyan hülyének, amilyen én voltam. Tehát én matematikából állandóan kettes meg hármas voltam. Én nagyon jó tanuló voltam általában. Mindig négyes, ötös, általában az ötöshöz konvergáltam, de a matematika az nem ment bele a fejembe. De azért nem ment bele, mert nem mondták el, hogy a matematika az nem csupán számtan, hanem az egy filozófiai rendszer, amivel a világ jelenségei leírható. Úgy, mint egy nyelv. Tehát a matematika is egy nyelv a világnak bizonyos leírására. Mégképpen a mi nyelvünk, amit használunk beszédben és írásban, az is egy eszköz, ahogy leírjuk a világ valamilyenségét. És a matematika is ilyen. De hogy ezt a gyerekeknek miért nem mesélik el?
Na, vissza a cigány Mózeshez.
Ja, bocsánat. Csak nagyon szeretem a számokat.
Tehát ez egy nagyon különös perspektívából írod meg a cigányságnak a történetét.
Ez nem a cigányság története, csak vannak benne adalékok a cigányság történetéből. Nagyon fontosnak éreztem például, hogy azért van benne egy konkrét pogrom, mert Nyugat-Európában századokon át rendszeresek voltak a pogromok a cigányok ellen, és nagyon sajnálatos, hogy ma ennek így nem nagyon van nyoma az európai kultúrkörben, így nem nagyon szokás a cigányoktól egy elnézést kérni, pedig volna miért.
A holokausztér is például.
Az már kezd átmenni a köztudatba, de az, hogy a középkori városokban a cigányokat voltak éppen kinyírták, tehát mai német városokban olyan tömeggyilkosságok történtek, hát hogy mondjam, az embertelenség az kevés szó erre, hogy ezt kifejezzem, és nem nagyon van ennek nyoma. És azt akartam, hogy ha már nincs nyoma, akkor ez a cigány Mózes legyen egy nyoma annak, hogy ezeket a szerencsétlen embereket csupán az életmódjuk, bőrszínük, a másságuk miatt voltak éppen halálra ítéli a többségi társadalom. Egyébként ma is Magyarországon.
Mit szóltál ahhoz, ahogy Bezerédi Zoli megközelítette?
Hát az egészen döbbenetesen nagy élmény nekem. Azóta én úgy hívom őt, hogy ő a magyar hangom. Mert ahogy ő mondja a cigány Mózest, az éppen olyan, mintha én gondolkodnék rajta, hogy mit kellene írni. Szóval döbbenetes, mert olyan, mintha ott formálódna előtte a történet a gondolataiban. Hogyha esetleg bele kell olvasnom valami miatt, akkor az ő hangján hallom, nem az enyémen.
Pokoljárás bipoláriában nagyon katartikus a regényed vége. Éppen egy öngyilkossági kísérlet után vagy, a kórházban lábadozol, és meglátogat a bátyád, aki nem tud rendesen beszélni. Szembesülsz azzal, hogy mégiscsak fontos neked ez az ember, aki a cigány Mózest akarja, de mindenáron megnézni, úgyhogy lehetőleg ne legyen ott más, csak a Bezerédi Zoli, és mondja neki.
Igen, és milyen érdekes, hogy amikor Bezerédi elolvasta a Pokoljárás bipoláriában, utána fölhívott, és azt mondta, hogy ha gondolom, akkor csak a tesómnak elmondja. Hát, akkor nagyon megkönnyeztem.
De nagyon megkönnyezhető a regényednek a vége is. Pláne úgy, hogy egy ilyen mély szakaszodat írod meg. Akkor, amikor írni tudsz, akkor mindenképpen egy jó szakaszodban vagy?
Én mindig tudok írni, ez a foglalkozásom.
Na de ugyanazt írod, amikor teljesen depressziós vagy és élni se akarsz, vagy pedig éppen egy mániás szakaszban, amikor aztán minden megtörténhet?
Itt inkább az a fontos, hogy mikor van több ötletem. És depresszív szakaszban nem olyan sok ötletem van, mániásban annál több. És jegyzetelés az, ami folyik állandóan. Nagyon sokat jegyzetelek. Azért mondom, hogy mindig írok, mert amikor beszélek, olyan, mintha mondatokat látnék magam előtt. Tehát látom soronként, amit mondok. És mintha írnám. Tehát mindig írok voltak éppen.
Annyira mély dolgokat meg tudsz írni, hogy az jutott eszembe, hogy nyilván kell ahhoz egy ilyen állapot. Nem ha az ember úgy nagyon kiegyensúlyozott és happy, és csak úgy van a világban és teszi a mindennapi dolgait, annak nincsenek ilyen mélységei és magasságai. Tehát ezek ilyen ihlető források, úgy érzem.
Igen, biztos, hogy termékenyítő hatással van rád az ilyen állapot, de én abban nem hinnék egyébként, hogy ez kell az alkotáshoz. Ott van Esterházy Péter, aki egy nagyon derűs, kiegyensúlyozott ember volt, imádott élni, és neki nem voltak ilyen kilengései, és nézd meg, hogy milyen zseniális dolgokat ír. És aztán vannak olyanok, akiknél ez nagyon megtermékenyítő, írói alkatja, válogatja.
Ha Esterházyt mondod, egy nagyon intellektuális karakter volt, te pedig egy érzelmi karakter.
Hát azt nem tudom, hogy érzelmi karakter vagyok-e, de az biztos, hogy ezekben a könyvekben az érzelem az nagyon nagy szerepet játszik, mind a Cigánymúzeumban, mind a Pokoljárásban. Másképp nem is lehetne az olvasót bevonzani. Hogyha nem volna benne érzelem, akkor egy kórelőzmény leírása volna.
Beszélgessünk a kislányodról. Ő többször említed, és van egy fantasztikus mondata a te nagyon bölcs kislányodnak, hogy megkért téged arra, így leírod ezt a könyvben, hogy ne írjál róla, mert arra nincs ráhatása.
Igen.
Hogy te miről írsz.
Igen.
Őrület, hogy ezt így meg tudta fogalmazni.
És milyen komolyan mondta. Tehát magam előtt van, ahogy letette az evőeszközt, megtörölte szalvétala a száját, hogy rám nézett, és elmondta, hogy nem szereti, hogyha róla írok, mert az rajta kívül esik, és nincs ráhatás. Teljesen megdöbbentem. De akkor volt olyan 6 éves, 7.
Most 11.
Lesz nyáron, igen. Hát ő sokkal okosabb, mint amilyen én voltam ebben az életkoromban. Sérhetlen jó a nyelvérzéke, elképesztő jó az angol kiejtése. Nagyon büszke vagyok rá.
Lehet mondani, hogy ő az életednek a legfőbb értelme?
Hogyne, persze. Azért lettem, hogy ő legyen.
Nehezedre esik, hogy ne írjál róla?
Nem esik nehezemre, de hát tiszteletben kell tartani a kérését. Most már nem rakok róla képeket sem. Régebben kiraktam Facebookra, de nem rakok már ki. Van egy méltósága az embernek, és a gyereknek is van méltósága, és hogyha ő kéri ennek a tiszteletben tartását, akkor tiszteletben kell tartani.
Ugye mondod, hogy állandóan írsz fejben legalábbis, hogy mindig igen. Benned van ez az iszonyú erős kényszer, hogy neked írni kell, és ez gyerekkorod óta egyfolytában tart.
Igen.
Most éppen mit dolgozol?
Novellákat írok. Nagyon tetszenek nekem, hogy ilyen rövid távot kell futni. Az én írói alkatom az ilyen rövid távfutó. Tárcákat nem akarok már írni, soha többé. Nagyon sokat írtam újságba, tárcákat elég volt. Úgy érzem, hogy nem tudok már jókat írni.
Utoljára a Népszavában írtál, ugye?
Igen.
Ésbe?
Hát abban nagyon régen írtam az Ésbe tárcát. Novellákat, elbeszéléseket szeretnék. Nagyon jó történeteket szeretnék. Nagyon jó alakokat. Van jó sok ötletem. és szeretnék folyóiratokban, hogyha leközlik. A könyvet már nem szeretnék, de novellákat igen.
A drámaíráshoz nem jött meg a kedved?
Na, jó a kérdés, mert hónapok óta foglalkoztat egy ötlet. Szerencsére itt van Bezeridi Zoltán, akivel jóba lettem, és neki el tudom küldeni, hogyha olyan van. 2 éve küldtem neki egy darabot, de szerencsére nagyon őszinte volt, és mondta, hogy nem sikerült. Úgyhogy azt hiszem, hogy bízhatok benne. Jó kritikus lesz. De igen, a dráma nagyon jó, csak ugye az társas műfaj. Gondolom, én nem vagyok drámaíró, de gondolom, hogy az ember ki van szolgáltatva a rendezőnek, színészeknek. Szóval azért jobb regény novellát írni, mert nem szólnak bele.
Szerintem nem feltétlen. Attól függ, hogy csináltál. Például a Kerégyártó, az most ugye bemutatták a Máté Gabi rendezőt.
Skorpiót láttam.
Tehát például a Skorpióval azt csináltak, hogy állandóan ütült a próbák, hogy a színészek ezt gondolták, akkor beleírom, nem feltétlen kell így csinálni. Tehát mit tudom, az Egressi Zoli, ő például szerintem sokkal jobban el tudja ezt engedni. Tehát azt mondja, hogy ott van a mű, és majd a rendező, meg a dramaturg, de elmegyek, azt megnézem, hogy mit csinálna bele. Tehát, hogyha te nem akarod azt, hogy ez egy társas műfaj legyen, akkor nem lesz az.
Én nem úgy értettem a társas műfajt, hogy a folyamatra, hanem hogy nem tőled függ a végeredménynek a megítélése. Tehát, ha egy novellát írsz, akkor tiéd minden felelősség. Sikerült vagy nem sikerült. A regény esetében ugyanígy. De hogyha a drámaíró vagy és színre viszi valaki a darabodat és rosszul, akkor az rád is háromlik. Az Egressi mondta, hogy ő attól kap agylobot, hogy hozzáírna. Az egyik darabjában például hozzáírtak poénokat. Legalább jó poént írtak ott. Egy előadás volt, amit le is tiltott. Azt mondta, hogy az eleje meg a vége volt az övé. Az olyan elment, hogyha egy szimfóniát a karmester úgy gondolná, hogy elvesz belőle néhány tételt, vagy hozzárak. Miért is? Hát megírta a hangjegyeket a zeneszerző, ott vannak az utasítások, tessék értelmezni, és tessék eljátszani. De az, hogy hozzáírni, vagy elhúzni belőle.
Egy élő író, mindig meg lehet kérdezni.
Persze. Hát Bezeridi milyen rendes volt, tehát ugye én nem jártam be egyáltalán a próbáira, míg a főpróbára sem mentem, csak a premierre. Zoli fölhívott, hogy van egy szó, és ehelyett szeretne egy másikat mondani. És mondta neki, hogy te értesz hozzá, persze, persze, föl se kell engem hívni. Mondta, hogy dehogy nem, a szerzőt föl kell hívni.
Tehát akkor a napjaid úgy néznek ki, hogy fordítasz, írsz, tárcákat már nem akarsz, te a nagy tárcaíró. Tulajdonképpen ott váltál híresén, hogy a Népszabadságban rengeteg tárcát írtál. És újságírói tevékenységet is végeztél, tehát mindezt már nem. És hát van neked egy munkahelyed.
Igen, a Mazsi Hisznál dolgozom a Népszabadság megszüntetése óta. A honlapnál végzek szerkesztői munkát, és nagyon szeretem, mert csak zsidó témában kell írni, és ez szívemnek kedves. És nagyon örülök neki, hogy nem kell politizálni, és nem kell politikusokkal foglalkozni, nem kell politikai ügyekkel foglalkozni, mármint hivatásszerűen, mint egy újságírónak. Nem is alakulhatott volna szebben az életem a Népszabadság megszűnése után, mint így. Igazából lehetne mondani, hogy engem ezek a tragédiák tettek íróvá.
A mai kávéház vendége Kácsor Zsolt író volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows, and I might get lucky now and then. You win some, I might get lucky now and then. You win some. Wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I wonder about the happiness and money, tell it to the breadline. But you might get lucky. Some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some. If you've got a truffle dog, you can go truffling. You might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. You win some.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai